Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit, Isten lelke tegye gazdaggá a mi együttlétünket. Énekeljük testvérek kezdve énekül a 158. éneket. A 158. ének így kezdődik. Ó, Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Kedves testvéreim, Istennek igéjét, amint ez írva található a Lukács evangéliumának 12. részében. A Lukács evangéliumának 12. részéből, a 13. verstől kezdve olvasom Isten igéjét. Azt mondta egy valaki Jézusnak a sokaság közül: Mester, mondd meg az én testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. Jézus pedig ezt mondta neki: Ember, ki tett engem köztetek bíróvá vagy osztóvá? Mondd azért nekik, meglássátok, hogy eltávoztassátok a telhetetlenséget. Mert nem a vagyonnal való bővölködésben van az embernek az élete. És mondott nekik egy példázatot szólván: egy gazdag embernek bőségesen termett a földje. Azért magában okoskodott, mondván, mit cselekedjem, mert nincs hová betakarítanom az én termésemet. És azt mondta, ezt cselekszem. Az én csüreimet lerontom, és nagyobbakat építek, és azokba takarítom minden gabonámat és az én javaimat. És ezt mondom az én lelkemnek: én lelkem, sok javad van sok esztendőre eltéve. Tedd magad kényelembe. Egyél, igyál, gyönyörködjél. De Isten azt mondta neki: balga, ez éjjel elkérik a te lelkedet tőled. Amiket pedig készítettél, kiéi lesznek. Így van dolga annak, aki kincset gyűjt magának, és nem az Istenben gazdag. Mondta pedig az ő tanítványainak: annak okáért mondom néktek, ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit tegyetek, se a ti testetek felől, miben öltözködjetek. Az élet több, hogy nem az eledel, s a test, hogy nem az öltözet. Az élet több, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet. A kegyelem Istene áldja meg az igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek testvérek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt hangos szóval a következőképpen. Úristen, örökkévaló és mindenható Atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtte. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekeljük testvérek Isten nevének dicsőítésére a 348. énekünk első 4 versét. A 348-as ének így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Yeah. imádkozzunk. Szerető Istenünk, teremtő és megváltó édesatyánk Jézus Krisztus által. Örül a mi szívünk annak, hogy újból találkozhatunk veled. És találkozhatunk a te színed előtt egymással is. Istenünk, ezekben a találkozásokban újul meg a mi életünk, erősödik meg a mi hitünk. Ezekben a veled való találkozásokban tisztul a lelkünk. Szabadul a terhektől. Ezekben a veled való találkozásokban nyílik meg újra és újra előttünk a mennyei tárház, amiből gazdagon hozod elő ismét azokat a lelki javakat, amikre nekünk, földi gyermekeidnek olyan nagy szükségünk van. Bocsásd meg, Istenünk, ha sokszor világ kínálta látható anyagi javakra koncentrálunk csupán. Amikor elfelejtjük a lelkünket táplálni, gazdagítani. Istenünk, olyan balgán mondta az a gazdag ember a bibliai példázat szerint a saját lelkének, hogy egyél, igyál, gyönyörködjél. Holott a lélek nem táplálható sem gabonával, sem egyéb anyagi jóval. A lélek csak a veled való közösségben tud igazán megújulni, megerősödni. Köszönjük neked, hogy ezt a közösséget Jézus érdeméért újra és újra kínálod nekünk. Istenünk, mi nem vagyunk méltók arra, hogy a te színed elé jöjjünk. Nem vagyunk méltók a te szeretetedre és hűségedre, mert mi már sokszor eljátszottuk azt a szeretetet és hűséget, amit te tanúsítottál irántunk. Bocsáss meg, hogy sokszor nem értékeltük kellőképpen. Bocsáss meg, hogy sok alkalmat elmulasztottunk, amikor találkozhattunk volna veled, amikor rendbe tehetted volna életünket, amikor igazi békességgel és belső nyugalommal ajándékozhattál volna meg minket. Urunk, olyankor mi maradtunk szegények, üresek, amikor nem volt veled való találkozásunk, olyankor tovább cipeltük feleslegesen a mi lelki terheinket, mert nem volt ki megszabadítson azoktól minket. Köszönjük, hogy most itt lehetünk. Hisszük, Istenünk, hogy megszólítasz személyesen, név szerint mindnyájunkat. Hisszük, hogy van hatalmad belenyúlni életünkbe a te szavad által, a te szent lelked hatalma által, és mennyei rendet teremteni összekuszált földi életünkben, hogy a helyére kerüljenek bennünk a dolgok, és a mennyei rendedbe betagolódva igazi békességre lejjen a mi szívünk. Köszönjük, hogy mindezt Jézus érdeméért megcselekszed újból velünk, atyánk. Amen. Készüljünk, kedves testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 433. ének első két versét. 433. ének első két versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Thank you. hallgassuk meg, kedves testvéreim, Isten igéjét. Az imént hallott bibliai részből, a Lukács evangéliumának 12. fejezetéből, a 23. versből. Felolvasom Isten üzenetét a Lukács evangéliumának 12. részéből, a 23. versből. Hallgassuk meg figyelmes és csendességet. Az élet több, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet. Az élet több, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet. Ennyi az alap. Drága testvérek, most hagyományt török. Mielőtt elkezdeném a szóbeli üzenet átadását, szeretnék egy gyakorlati illusztrációt alkalmazni. Nem fogtok megbotránkozni rajta, mert nagyon tanulságos. Én is olvastam valahol, és elképzeltem, hogy milyen hatása lesz, ha itt bemutatom neki. Itt van egy edény. Mindenki látja, hogy mi ez? Egy üvegedény. Mi van benne? Látja valaki közelebbről? Tessék válaszolni. Kő. Kövek vannak benne. Úgy néz ki, hogy körülbelül félig van, ugye? Most meg fogom rakni. Hamar véget ér ez a kísérlet, és meglátjátok, hogy milyen tanulság. Nos, az a kérdésem, hogy most tele van az edény? Igen, tele van az edény? Lássuk. Folytatjuk a kísérletet. Apróbb köveket töltünk bele. Ugye, hogy nincs tele az edény? Hú, mennyi megy még bele. Hú, több mint egy liternyi apró kő bele. Igaz? Tele van az edény? Tessék? Tehát még mindig nincs tele az edény. Jó, megrázzuk. Ó, még mindig csorog bele. Nincs tele az edény. No, akkor folytatjuk a homokkal. Tele van? Még mindig nincs tele. Amíg az mind lecsorog, amíg az mind megtölti ott a kicsi hézagokat. Még mindig nincs tele. Még töltünk be. No, kedves feleségem, tele van az edény? Ugye nincs tele? Pedig úgy tűnik, hogy tele van. No, segítsünk még rajta. Töltsünk bele vizet. Hú, mennyi megy még vele? Persze, egy kicsit megpiszkáljuk, hogy ott lefoljon. No, képzeljétek el, hogy most már tele van, ott alul még mindig vannak hézagok, és ez nagyon ügyesen zár egyet kő, és nehezen engedi le az aprókat. Ezzel be is fejeződött a kísérlet. Miről van itt szó, testvérek? Jézus azt mondja, hogy az élet több, mint az eledel, és a test több, mint az öltözet. És ez az edény, ami életünket jelképez. És az a nagy kérdés, hogy mivel van tele az életünk? Mivel van tele az életünk? Az életünkhöz tartoznak súlyos, komoly és értékes dolgok. Ezeket jelképezik a nagy kövek. De tartoznak apróbb dolgok is, ezeket jelképezik az apró kövek, sőt a homokszemek. És a minden apró kicsi űrt kitöltő víz molekulák. Hadd induljunk hát el ebből a nagy kérdésből, hogy mivel van tele az életünk edénye. Képzeljük el azt is, testvérek, hogyha ebbe a nagy edénybe legelőször fordított sorrendbe töltöttem volna az anyagokat. Homokot, majd aprókövet, és utána a nagykövet. Biztos, hogy sokkal kevesebb nagykövet lehetett volna elhelyezni bele, ha ugyanennyi apró kő és homok mennyiséget fordított sorrendben helyeztünk volna el az edénybe. Tehát az értéktelenebb apróságok miatt kevesebb értékes darab kerülhetett volna bele az edénybe. Most testvérek, Jézus miért mondja azt, hogy több az élet, mint az eledel, és a test több értékesebb, mint az öltözet. Ugye ezt mindnyájan aláírjuk, hogy az élet drágább, értékesebb, mint az eledel. Ezért mondja Jézus balgának azt a gazdag embert, akinek jól termett a földje, és azt mondja, hogy nincs hova elhelyeznem a régi kisebb csűrök miatt a sok-sok gabonámat, hát lerontom a régit, építek sokkal nagyobbat, és utána kényelembe helyezem a lelkem, és azt mondom neki, egyél, igyál, gyönyörködjél, mert ugye sok javad van, sok esztendőre eltéve. Erre pedig Jézus azt válaszolja, hogy ez egy balga ember, sőt, Károly így fordítja, hogy bolond ember. Testvérek, nagy kérdés az, hogy hogyan nézünk az életünkre. És a benne levő dolgokra. Valljuk be őszintén, sokszor olyan fonák helyzet mutatkozik a mi életünk kapcsán. Mintha ezt az edényt fordított sorrendben töltöttük volna meg az anyagokkal. És bizony, sokszor az a bajunk, és azért nem lejük a helyünket az életben, és azért milyen teljes az örömünk az életben, mert a kevésbé értékes dolgokat tesszük az első helyre. És a fontos, súlyos, értékes dolgokat hagyjuk sokszor az utolsó helyre. És nem csoda, hogy kibillen az életünk az egyensúlyából. Ezért hangsúlyozza Jézus, figyelem! Az élet több, mint az eledel, és a test értékesebb, mint a rajta levő öltözet. Pedig hogy szeretjük díszítgetni, csinosítani a testünket? Mennyit költünk szép ruhákra, sminkre, erre, arra, amarra? Én most döbbentem le az esküvő kapcsán a múlt héten, hogy a család női tagjai micsoda izgalommal, hatalmas szervezkedéssel mentek fodrászos sminkeshez, és mennyi pénzt vittek el a zsebemből. Ugye, mondom, drágáim, én úgyis szép vagyok, ha nem megyek sminkhez és fodrászhoz, legfeljebb, ha mehetnék, tehetnének egy parókát nekem, mert már úgy sincs mit, budurítsanak rajtam. Testvérek, nem az a baj sokszor, hogy az ilyen kis értéktelen apróságokat adott pillanatban fontosabbnak tartjuk a súlyos, értékes dolgoknál. Erre egy másik kis illusztráció, egy hegyi tisztás szélén lakó öreg remetéhez, egy bölcshöz elmegy egy erőtől duzzadó, magabiztos fiatal ember, aki megkérdezi a boldogsághoz vezető utat. De a legbiztosabb választ várja az öreg bölcstől. Az öreg bölcs így szól hozzá. Az utat ismerem,
De nagyon jó kondícióra van szüksége annak, aki végig akarja járni a boldogsághoz vezető utat. Most, ha kihúzza magát az atléta termetű izmos fiatalember, és azt mondja, van itt kondíció, kérem, és akkor lassan feláll a remete, és azt mondja, hogy ami a szívének kedves, azt itt a tisztáson egy-egy vonallal fogom bejelölni. Kezében van egy pálca, és azzal a porba fog húzni egy-egy vonalat. És akkor így szól a fiatalemberhez, feltételezhetem, hogy önnek van egy autója. Persze, hogy van, ráadásul egy nagyon drága sportos kocsi, azt mondja. No, akkor egyetért velem, hogy ezt egy 50 centi hosszú vonallal jelöljük itt a porba. Bizonyára van lakása is, mondja. Persze, örököltem a szüleimtől egy szép lakást. Nosza, akkor még húzzunk ehhez az 50 centis vonalhoz egy részt, egy 30 centis vonal. És hát ugye természetesen van televízió is a lakásában. Persze, hogy már modern emberek vagyunk, tájékozottak akarunk lenni. Persze, persze, mondja mosolyogva a remete, és akkor még egy 50 centivel meghosszabbítja a vonalat. Mert hát ugye a modern ember, az aktualitások embere, és sokkal inkább érdeklik az aktualitások, mint sem az örökké való dolgok. És aztán kérdez tovább az öreg remete, hogy mi van még, és végül minden egyes tárgyra, anyagi jóra, amire utal a fiatal ember, húz még egy-egy kicsit azon a vonalon, a vége pedig az lesz, hogy ennek a vonalnak az összhossza 9,5 méterre rúg. Most azt mondja a fiatalembernek, hát ha ön olyan jó kondícióban van, akkor most ezt a 9,5 méteres távot kérem, ugorja. Hát arra már én sem vagyok képes, mondja a fiatalember, mert hát ez már túl nagy kérés az ön részéről számomra. De hát beszeretne jutni az Isten országába, hiszen a boldogsághoz vezető utat kérdezte tőle. De mi köze van ennek a nevetséges vonalnak az én boldogságomhoz, kérdezi a fiatalember. Minél több dolgon csüng a szívünk, válaszol az öreg remete, annál nagyobbat kell ugranunk, ha el akarunk jutni Istenhez, a boldogsághoz. És még ennyit mondott álmékodó látogatójának, akinek szívén semmi sem csüng, annak csak egyetlen kis lépést kell tennie. Másoknak, akik az egész világot is megnyerték, maguknak hatalmasat kell ugraniuk. Ezzel a remete kényelmesen visszaült, kedvenc fája alá, és gyönyörködött tovább az eléje táruló szépségekben. Nos hát, mi az, ami rabul ejti a szívünket? Min csüng inkább a mi szívünk? Aktuális, de mulandó dolgokon, vagy az örökké való dolgokon? Miért olyan nehéz, mondta Jézus egy másik példázatban, ugye még a tevét is emlegeti, hogy a tűfokán könnyen neki átmennie, mint a gazdagnak bemennie az Isten országába. Nem a gazdagsággal van baj, hanem azzal van baj, amikor fordított sorrend keletkezik az életünkbe. És a látható, megfogható dolgok elérése érdekében mindent megteszünk, a lelki javak elérése érdekében pedig olyan keveset teszünk, vagy sokszor semmit. Ezért olyan szegény lelkileg ez a világ. És bizony ebből adódik egy csomó probléma, csomó feszültség az emberek között. Ebből adódik egy csomó belső elégedetlenség, sőt, lázadás a sorsom miatt, hogy nem olyan, amilyennek képzeltem. Hogy nem olyan csillogó, mint azoké, akiket a tévé reklámoz, mint nagy sztárok, mint menő emberek, akiknek hatalmas vagyonuk van. Most hát, az a kérdés, testvérek, hogy számunkra mi az élet? Jézus azt mondja, több, mint az eledel. És a test értékesebb, mint a rajta levő öltözet. Igaz, ugyan van egy ilyen közmondásunk, hogy ruha teszi az embert, De ez a közmondás nem lelki megfontolásból született. Mert lehet rajtam szép ruha, mutathatok benne csinosan, ha alatta egy zakatoló és nyugtalan szív van. Egyszer érettségi találkozón voltunk Szatmáron, ott érettségiztem, és hát ugye a nagy csillogó ünnepség keretében úgy tűnik első látásra, hogy mindenki olyan boldog. És az ünnepi vacsora alkalmával a biztos vendéglőben, vacsora közepetáján, oda jön hozzám egyik volt osztálytársam, évfolyam első tanuló volt akkor, orvos lett belőle, és félrehív engem egy csendes sarokba, hogy beszélgessünk. És kiderül, hogy a látszólag külső csillogás mögött, a jól menő karrier mögött, ott van egy megnyomorodott lélek. Nem megy a párkapcsolat, nem leli a helyét, nem tudja, mit kezdjen az életével. És miután véget ér ez a beszélgetés, folytatódik a vacsora, nem sokára jön egy másik volt osztálytárs nő, és elpityergi magát, és azt mondja, hogy válunk. Két gyerek mellett válunk. Miért? Mert nem értjük egymást, mert igazán nem is szerettük soha egymást, és kérdem, akkor miért mentél hozzá férjhez? Azért, mert szüleim se szerettek soha, egyetlen gyermekük voltam, de az anyám az arcomba vágta már, serdülő lánykoromban, hogy ő karriert akart magának, mert tanárnő volt, és ő csak úgy véletlenül jött a világra, és az anyja karrierépítésének az útjában állt a leány. És ezért mielőbb menekülni akartam otthonról, és ezért mentem gyorsan férhez. És lámos ide jutotta. Testvérek, lehetne sorolni az ilyen zsákutcába jutott életek szomorú vallomásait. Mert vajon mi az élet? Több, mint az eredel, több, mint a karrier, több, mint a pénz, több, mint a szép ház, több, mint a csillogó autó, több, mint a szép ruha. Az élet értékesebb, mint az, amivel külsőleg akarjuk táplálni. A test értékesebb, mint az, amivel külsőleg akarjuk díszíteni. És ezért komoly kérdés az, hogy milyen értékrend van a mi életünkben. Egy másik történet szerint egy nagyvárosi fickó el akarta adni a szüleitől örökölt vidéki házát. És felkereste az egyik újságíró barátját, aki néha verseket is írt, és megkérte, hogy fogalmazzon meg neki egy hirdetést, amit közzé tesz az újságban. És az interneten is. Mert hogy el akarom adni a kis házat, tudod melyiket, te is jártál benne azt a vidékit. Írnál nekem egy jó hirdetést. És a költő ezt írta. Vidéki vityilló eladó hajnali pacsirtaszóval, zöld erdővel, és tiszta vízű csobogó patakkal. A házat beragyogja a felkelő nap, a veranda hűs árnyéka pihenésre hív. Esténként tücskök és csillagok kívánnak jó éjszakát. Pár hét múlva a két ember újra találkozik, és a költő megkérdezi a barátját, nos, eladtad a vityillót? Nem. Másként döntöttem. Amikor elolvastam a hirdetésedet, rájöttem, hogy milyen nagy kincs van a birtokomban, és már nem akarok megválni tőle. Testvérek, rájöttünk, hogy milyen nagy kincs van a birtokomban? Most nem az mutatja, hogy mennyi pénzed van a bankszámlán, ha van. Nem az mutatja, hogy milyen autó áll a garázsodban, ha áll. És nem egyéb külső, ami miatt annyi ember irigykedne talán. Hanem az a kérdés, rájöttél-e, hogy milyen mennyei kincs van a birtokodban? Hogy az élet a tiéd a maga páratlanságában. Hogy a te portested Isten teremtése a maga csodálatos működésében. hogy élsz, mozogsz, eszel, hogy dolgozhatsz, hogy eljöhetsz a templomba, elmehetsz a munkahelyre, hogy meglátogathatod egy barátodat, hogy segíthetsz egy rászorulón, hogy meglátogathatsz egy beteget, hogy megfőzheted az ebédet, hogy elmosogathatsz akkor is, ha nem nagy kedvel végzed, hogy kitakaríthatod a garást vagy a pincédet, hogy lemoshatod az autódat, és lehetne sorolni reggeli, hogy mi mindent tehetsz, mert az élet ajándéka a tiéd. Becsülöd-e ezt eléggé? Ez a nagy kérdése Jézusnak. Ezért mondja, hogy az élet több, mint az eledel. És a test több és értékesebb, mint a rajta levő öltözet. Éppen egy autó kapcsán fogalmazott meg a következő történet. Egy fiatalasszony autóval megy haza a munkahelyéről, nagyon figyelmesen vezetett, mert a kocsi vadonatúj volt, előző nap vették át, és nagyon sok sporlásukba került, főleg a férjének, aki sok mindenről lemondott, hogy végre megvehessék ezt az autót. De az egyik zsufolt útkereszteződésben az asszony egy pillanatra nem figyelt, és a sárhányójával nekiütközött egy másik autó lökhárítójának. Elsírta magát. Hogy magyarázza meg most a férjének, hogy a vadonatúj autót már az első napon megkartott. Másik autó vezetője megértő volt, tehát ragaszkodott ahhoz, hogy kitöltsék a kárbejelentő iratokat. Az asszony remegő kézzel kereste a papírokat az irattartóban, és kiveszi egy nagy barna irattartóból a hivatalos papírokat, amikor kiesik egy darab kis papír belőle. Kiderül, hogy határozott férfias kézírással a következő szavak állnak rajta. Baleset esetén emlékezz, drágám, arra, hogy téged jobban szeretlek, mint ezt az új autót. És ez elég volt ennek az asszonynak arra, hogy nyugodt szívvel menjen haza, mert valaki, aki legjobban szeret, azt üzeni neki ez rövid kis írás által, hogy ő az élet hordozója, a kedves feleség, drágább és értékesebb a vadonat új csillogó autónál is. Egyszer járt nálam valaki Németországból, elegáns, irigyésre méltó, gyönyörű Audival, és hát láttam, hogy mennyit törölgeti itt tartózkodása rövid ideje alatt is, pedig szinte nem volt por sem rajta. De hát ő panaszkodott, hogy alig jössz be az országba, már is megtelik a gyönyörű autón borra, bezzeg Németországban mossák az utakat. Csak úgy szépen rákérdeztem csendesen, mondd, kedves öcsém, a feleségedet simogatod annyit, mint az autódat? Hát kiderült, hogy nem. Meg is lett az eredménye, a házasságuk széthullott. És testvéreim, mi az értékesebb nekünk? Mi a fontosabb? Mi a drágább? Nem az a bajunk sokszor, hogy az a látható, az a megfogható, az a megvásárolható, ami könnyen el is romolhat, az sokszor értékesebbnek tűnik a szemünkben, mint az a valaki, aki mellettünk van. Az a valaki, akivel együtt élsz, az a valaki, akit gyermekként bízott rád az Isten, az a valaki, akit munkatársként helyezed mellé, hogy reggeltől délutánig, vagy déltől éjszakáig együtt dolgozzatok egy helyen. És az a kicsi anyagi előny, amit talán ő élvez hozzád képest, megéri vajon, hogy te irigykedj rá? Vagy hogy ő talán értékesebb autóval jön a munkahelyre, mint te, megéri, hogy irigykedj emiatt rá? Nem értékesebb az a valaki, mint az a valami, ami oda akar tolakodni közéd és közéje. Mert jaj, mennyiszer ilyen értéktelen, mulandó, romlandó valamik vernek éket valakik közé, két ember közé. És ezért sokszor meg tud keseredni a szív, ezért sokszor meg tud derbenni köztünk a levegő, és ezért gyakran a mi életünk kificamodik, nincs igazán az Isten rendjében, és ezért kellene nekünk megtanulni azt, hogy sokkal jobban becsüljük azt az életet, amit nekünk is ajándékba adott Isten, és a mellettünk levő társunknak, gyermekünknek, munkatársunknak, barátunknak, vagy szomszédunknak. Egyszer egy apa a kislányával együtt volt bevásárolni, és hát annyi mindent vett az apuka a kislányának, hogy mindkét keze tele volt bevásárló szatyrokkal, cipekedéstől már-már kifulladva, haladnak el újabb és újabb üzletek előtt, és akkor mondja az apuka a kislányának, hogy megvettem neked a piros kezes lábast, megvettem az átalakítható robotot, megvettem a focis társasjátékot, mit vegyek még neked? Fiúról van szó, bocsánat, ugye a focis társasjáték. Mit vegyek még neked, kisfiam? Erre a gyermek így válaszol. Apu, fogd meg a kezem. Fogd meg a kezem. Annyira teletömjük saját kezünket a gyerek érdekében vásárolt sok-sok mulandó cuccal, hogy már nem tudjuk megfogni a kezét. És nem így vagyunk sokszor a társkapcsolatban is? Valamikor udvarlás idején repültünk egymás felé, hogy végre fogjuk már meg a kezét. És azóta egyre ritkább az ilyen édeskettes együtt sétálás kéz a kézben. Miért? Miért oda ékelődött közénk a közöny, a megszokás, a rutin, a hétköznapok szürke pora? A neheztelés? Megint nem úgy tett valamit, ahogy én elvártam? Vagy megint nem hozott annyi pénzt, ahogy én szerettem volna? Vagy megint nem vitt el oda nyaralni, ahova vágyom rég? És ott van valami rideg távolságtartás a két fél között? Az élet több, mint az eledel, és a test értékesebb, mint az öltözet. Becsüljük-e eléggé azt az életet, amit ajándékba kaptunk Istentől? Én magam is, és a mellettem levő rámizott ember is. Becsüljük-e saját testünket annyira, hogy vigyázzunk megfelelő módon rá? Aminap vásároltam egy kenyerüzletben, és mikor belépek, hát 9:30 körül lehetett délelőtt, mondom, hogy szép jó reggel, azaz kapcsolok, hogy már magácskának mondom, jó napot kell ugye kívánni. Persze, azt mondja, hát reggel 4-kor keltem. Nekem ez már rég dél, mert 6-kor kezdtem a munkát. És kérdem, mikor sikerül lefeküdni, a 4-kor kell felkelni? Hát, éjfél tájban. És kérdem, hogy nem kevés ez a pihenés? Volt időnk egy kicsit csevegni, nem volt olyan nagy forgalom. Hát bizony kevés. Mondom, vigyázzon a fiatal szervezetére. Ne tegye tönkre idő előtt. Figyeljen arra, amit a pihenés során a szervezet igény. Aztán megköszönte. Bólintott egyet, mosolygott egyet. De testvérek, nem az a bajunk, hogy sokszor nem figyelünk eléggé arra, hogy mennyit pihenünk, hogy mennyit eszünk, hogy mennyit iszunk, mennyit rohanunk. Aztán nem beszélve, hogy mennyit idegeskedünk, kapkodunk, aggódunk, zsörtölődünk, mennyit stresszelődünk. Az orvosok a megmondhatói, hogy mennyi ilyen testi jellegű betegség van, ami a lelkünkre is kihat. Erre mondják, hogy pszichoszomatikus betegség. És testvérek, a kettő szorosan összefügg. És ezért kellene nekünk nagyon komolyan a lelkünkkel törődnünk, nyilván párhuzamosan a testünkkel is, de helyes módon, nem bálványozva, hanem úgy, hogy az Isten ajándékaképpen megmaradjon épségben, szépségben, rendezettségben, a test és lélek harmóniájában, hogy így lehessük mi, ami teremtő Istenünk képmása ebben a világban. És ne torzítsuk el azt, amit Isten eredeti gyönyörűségben és szépségben teremtett meg. Még egyszer, az élet több, mint az eledel, és a test értékesebb, mint a rajta levő öltözet. Vigyük ezt magunkkal, és ha felfedeztük, hogy életünkben nincsenek isteni rendben a dolgok, akkor próbáljuk elkérni Istentől a megfelelő bölcsességet, hogy rendeződjenek a dolgok, és a súlyosabb, értékesebb dolgok kerüljenek a maguk helyére, az első helyre, és a kevésbé értékesek, az apró kövecskék, a homokszemek legyenek másodrendűek, vagy többedrendűek, mert csak így találjuk meg Isten eredeti gondolata szerint, ami életünknek a kívánt egyensúlyát. Amen. Drága testvéreim, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük el a 464. ének első versét. 464. ének első verse így kezdődik. Hű Jézusom kezébe teszem kezem belé. Szerető Istenünk, édesatyánk, háladásra köszönjük neked az élet ajándékát. Köszönjük ezt a porból teremtett testünket, amibe lelket adtál a teremtéskor. Köszönjük, hogy összhangot teremtettél test és lélek között. Bocsáss meg, hogy a bűneset nyomán ez az összhang felborult. Ezért nem leli a helyét addig az ember, a bűnbe esett ember, amíg vissza nem talál te hozzád, amíg újra meg nem békül veled, amíg föl nem ismeri, hogy milyen drága kincs birtokában van, hogy megtanulja újra becsülni az életet, mint páratlan ajándékot, és ne helyezze első helyre a mulandó apróságokat, hanem legyen életünkben mindig az első helyen az örökké való, a mennyei, az, amit te is értékesebbnek és fontosabbnak minősítesz. Köszönjük, Jézus, a te rövid tanításodat, amit most szívünkbe írtál, hogy az élet több, mint az eledel, a test értékesebb, mint a rajta levő öltözet. Istenünk, taníts meg helyes módon értékelni a dolgokat, becsülni egymást, becsülni önmagunk életét, úgyhogy vigyázzunk egymásra, vigyázzunk saját életünkre. Köszönjük neked, Urunk, hogy hordozó szereteteddel, ölelő karjaiddal akarsz körülvenni minket, és meg akarsz óvni a bűn rontásától, a gonosznak mindenféle támadásától. Istenünk, köszönjük, hogy igényt tartasz rejánk, és köszönjük, hogy be akarsz állítani minket a te szolgálatodba. áld meg mindennapi munkánkat, ott, ahol forgolódunk, családban, munkahelyen, szomszédok, barátok között, hadd tudjunk, Istenünk, mindig otthonosan mozogni a te közeledben, és bárhova küldesz, vagy helyezel minket, hadd legyünk áldás hordozók ott. Istenünk, áld meg gyermekeinket, az utánunk jövő nemzedékek tagjait, a most megkeresztelendő kisgyermeket is. Köszönjük neked, hogy mersz még reján bízni új életeket. Hadd legyenek ők is a te bizonyságaid felnövekvő életükbe. Könyörgünk a betegekért, a szenvedőkért, a magányos lelkekért, gyászoló testvéreinkért, te légy vigasztalójuk, erősítőjük. Köszönjük a feltámadás élő reménységét, amivel Jézus által megajándékozol minket. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi kérésünket és hálaadásunkat. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim! Mondja el ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott legy Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Drága testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. A szeretett szolgálati persejbe a mai nap folyamán is külön adományokat fogadunk el a Farnasi Öreg Otthon anyagi támogatása céljából. A Zsoboki tiszteletes asszony kezelésében működik ez a Farnasi Öreg Otthon, és onnan érkezett a külön kérés, hogy nincs tűzifája ennek az idős gondozó otthonnak, ahol 18 lakó, idős lakó van, és jön a tél, és szeretnék ezt a fűtést biztosítani, és rászorulnak a mi anyagi támogatásunkra is. Isten lelke tegye áldotta a mi ilyen jellegű adakozásunkat is. Most örömmel jelentem, hogy keresztelés következik, amikor Vajas Lóránd és Rozália gyermekét fogjuk megkeresztelni, fiúgyermeket úgy hívják, hogy Lehel Dominik. Imádkozó szeretettel kérjük Isten áldását a kisgyermek életére. Most énekeljük kereszteléshez készülve a 255-ös ének első két versét. 255-ös ének így kezdődik: Ó, örök Isten, ki atyánk vagy nékünk.
Oh,
Hallgassuk meg, kedves testvéreim, miképpen szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztséget, amit az írva található a Máté evangéliumának 28. részében, a 18-tól 20-ig terjedő versekben, a következőképpen. És hozzájött menvén Jézus, így szólt nekik mondván, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Eddig tart a szereztetés. Kedves szülők, keresztülők, kedves testvéreim, kettős nevet hordoz ez a kisfiú. Bizonyára minden névválasztás tudatosan történik a szülők részéről, és gondolom, hogy tudjátok mindkét névnek a jelentését is, és bizonyára ennek tudatában adtátok ezt a kettős nevet ennek a kisfiúnak. A Leherről gondolom sokan tudják, hogy ős magyar név, az egyik legkiválóbb magyar vezérnek a neve, aki 930-955 között vezérkedett ős magyarjaink között, és ennek az eredeti neve a Lél, ami azt jelenti, hogy lélek. Ugye a lélekkel kapcsolatos kifejezést hordoz magában ez a név, hogy Lehel. A másik pedig még komolyabb jelentést hordoz, mert hogy ez egy latin eredetű név, a Dominik. Ugye a Dominika rögtön beugrik nekünk e név kapcsán, amit mindjárt ismerünk a román nyelvből. Nyilván az is latin kifejezés, az Úrnak a napja. A Dominik pedig a Domini latin szóval teljesen egybe cseng, ugye, ami azt jelenti, hogy az Úré, Istenhez tartozó, az Úrnak szentelt. Sőt, még azt a jelentést is tulajdonítják ennek a névnek, hogy Dominik, hogy vasárnap született. Nem tudom, vasárnap született? Nem, éppen, de mindegy, hogy mikor, melyik nap született. De a lényeg az, hogy az ő neve az Úréval egybecseng. És én azt hiszem, hogy ez már elég mondani való ahhoz, hogy ennek a gyermeknek a lelki jövőjét megszabja. Hogy az Úré, hogy hozzá tartozik. És tudjuk, valljuk is, ugye, a Heidelbergi KT-nk alapján, el is szoktuk gyakran mondani most együtt, ugye, a gyüleket közösségében, hogy akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak, megváltónak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Legyen hát ez a kisfiú ilyen lelkes lény, ahogy a Lehel név hordozza, és legyen az Úr tulajdona, ahogy a másik név sugallja. Ebben viszont nektek szülőknek és keresztülőknek komoly feladatotok van. A keresztülőség nem csak ebből áll, hogy ide eljössz a ünnepi öltözetben, leteszitek a szép is ajándékot, meg majd szűnapon eszetekbe jut, hogy van nektek egy keresztfiatok, hanem a keresztülőség lelki felelőssége abban áll, hogy imádkoztok is sokat érte. Hogy amikor majd találkoztok, és majd mikor nagyobb legényke lesz, beszélgettek, majd mikor konfirmációra készül, akkor lelkileg úgy támogatjátok együtt szülők és keresztülők, hogy ő maga ráébredjen majd erre a nagy felismerésre, hogy ő az Úré. Hogy ő annak a Teremtő Istennek, a tulajdon, aki Jézus Krisztus által élete árán megváltotta őt is, és el akarja jegyezni magának. Nos, előlegezetten ez az eljegyzés megtörténik most a keresztségben, és ennek a külső jele a keresztvisz. Mint ahogy a házasságkötés külső jele a jegygyűrű, ugye, hogy jelezze, hogy valaki ezt tartozom. Lefoglalja Jézus a maga számára ezt a kicsi fiút, hogy ne csak a szülőké, a nagyszülőké, a keresztszülőké legyen, hanem elsősorban az övé. És ne vonjátok meg Jézustól ezt a jogot. De sajnos sok gyermek ma már úgy nő fel, hogy mit sem tud Istenről, mit sem tud Jézusról, mert a szülők nem tartják fontosnak, hogy ezt közöljék vele. Mert talán már sok szülő sem tudja azt, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Hogy egyáltalán miért van az ember ezen a világon, és kinek a kezenyomát fordja magát. Most ez a mi nagy felelősségünk, szülőki, keresztülőki, gyülekezeti közösségé, hogy minden nekünk ajándékozott gyermek végül az életében hordozza Isten vonásait, és hogy ő maga majd megvallja önként a konfirmáció alkalmával, nem sokára itt lesz, 16 év úgy eltelik, hogy ő az Úré, és ne csak felszavalja a bemagolt KT kérdést, hát ha akkor már nem a KT-t kell magoltatni a gyerekekkel, nagyon remélem, hogy lesz valami változás ezen a téren, közegyházi szinten, hanem hogy őszinte, öntudatos keresztényként fölvállalják majd a mi fiataljaink, hogy ők Istenhez tartoznak, és ez meghatározza az egész földi életüket, és nyilván az örök életüket is. Hát ilyen értelemben kérjük mi Isten gazdag áldását erre a kis fiúra, Lehel Dominikra, és kérjük, hogy adjon Isten nektek sok erőt, türelmet, szeretetet, egészséget, bölcsességet gyermek neveléséhez. Nyilván a másik gyermekkel együtt, mert hogy két fiú gyermeket egy csomóban nem is olyan könnyű nevelni, tehát ezt a szüleid is tudják, mert ők is átmentek ezen, és hát Isten áldása elég ahhoz, hogy gyermekeink ne csak testi táplálékot és öltözetet kapjanak, hanem hogy a lelkük is megfelelő mennyei ellátásban részesüljön. Amen. Most gyertek, tegyünk most vallást a mi hitünkről, mondjuk el együtt az egyetemes keresztény egyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítetett, meghalt és eltemettetett. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekbe. Hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnám, két kérdést teszek előtökbe, kedves szülők, keresztülők, és egyet a gyülekezet felé intézek. Feleljetek meg ezekre hallható szóval. Akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba, a Szent Keresztség által befogadtassék? Akarjátok ezt? Másodszor ígéritek-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú és Szentlélek Istenbe vetett hitéről majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmával? Ígéritek-e ezt?
Ígéritek.
Most pedig a gyülekezetet kérdezem, ígéritek-e, hogy gyülekezetünk gyermekeinek hitbeli nevelése érdekében imádságos szívvel igyekeztek mindent megtenni. Ígéritek-e, fogadjátok-e ezt? Gyertek, imádkozzunk a gyermek életének áldásáért. Édesatyán, köszönjük hálaadással, hogy te vagy az élet forrása. Köszönjük, hogy ezt a fiatal családot újabb gyermekkel áldottad meg. Köszönjük, hogy épségben érkezhetett erre a világra. Köszönjük, hogy megsegítetted az édesanyát, a szülés közepette. Köszönjük hálaadással a te kegyelmet, csodáját. Köszönjük azt, hogy te megtartó Istenként akarsz jelen lenni e kisgyermek életében. Őrizd meg azért őt az árvaság fájdalmától és nyomorúságától, és kérünk Istenünk, hogy hordozd őt, hogy fölnövekedve legyen ő élő tanúd ebben a világban. Hogy ne csak a neve, hanem az élete is azt üzenje a környezetének, hogy ő az Úré, hogy a te tulajdonod ő, Istenünk, köszönjük, hogy megáldod a szülőket, keresztszülőket, a nagyszülőket, türelemmel, szeretettel, bölcsességgel, a kisgyermek fölnevelésében. Mindnyájunk örömére. Amen.
Lehel, Dominik, keresztelőként téged az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek Istennek nevére. Amen.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya őrző szeretete és Szentlélek Isten közössége legyenek kisgyermekkel és mindnyájunkkal az idők végezetéig. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim! És kimenetel előtt énekeljük záró énekként a megkezdett 255-ös éneknek a negyedik versét. 255-ös ének negyedik verse így kezdődik: az Atya, Fiú és Szentlélek Isten téged tekintve mindig úgy segítsen.